Meddig gyilkos a gyilkos? Meddig nevezhető gyilkosnak az, aki 20 évvel ezelőtt gyilkolt? Örökre rajta fog maradni a bélyeg, miszerint ő gyilkos, vagy pedig van szabadulás számára? Ha igen, mikor és hogyan szabadulhat meg a gyilkos? A gyilkos bélyektől. Arra a kérdésre, hogy mi minősül gyilkosságnak, azért nem szeretnék tüzetesen válaszolni, hogy ne vesszen el a lényeg. Meggyőződésem, hogy az is gyilkosság, hogy növényeket fogyasztunk, vagy taposunk, ugyanis azáltal eltorzítjuk, vagy megsemmisítjük egy élőlény földi ábrázatát. Azonban Isten tekintettel van a jelenlegi helyzetünkre, miszerint egy átkozott világban élünk. Tehát minden földi ábrázat elmúlásra, rothadásra van ítélve a bűnös ember miatt. Az eredeti károlyi fordításban az emberért, és ez sokkal tisztább és pontosabb, mivel hogy ebben az is benne van, hogy az átok alatt lévő világ visszatükrözi az ember bűnének következményét, ami óriási segítség a szembesülésben és a megtérésben egyaránt. A Miért fáj a lelkem a vasért című hanganyagban épp arról beszélek, hogy még az ember által kreált matéria gyalázása is gyilkosság. Akit érdekel, nyugodtan hallgassa meg, kiáltószó.hu, miért fáj a lelkem a vasért. Most csak egyszerűen Isten illetett kijelentései szerint vegyük a gyilkosságot. Mózes gyilkolt, Dávid, Salamon, sőt még Illés is, akiről azt olvashatjuk, hogy a teste nem halt meg, hanem éppen úgy, mint Énok és Jézus testestől felemeltetett. Mégis azt mondja Isten Mózesről, hogy nála szeridebb embert, akivé ő vált, nem hordott a föld a hátán. Ő az egyik bizonyítéka Isten átformáló erejének és kegyelmének. Az egyes pont nem vitás, aki előre megfontolt szándékkal öl, mindenképp gyilkos. A második pontra, amikor az ember önvédelemből öl, eszembe jut, hogy Jézus engedte, hogy megöljék. Azáltal bizonságot téve arról, hogy mivel teljesen tiszta a lelke, hatalma van a halál felett. Ezt tették a követői is Istvánnal az élen. Imádkoztak gyilkosaikért. A harmadik pont, amikor az ember lelki terrorral késztet valakit öngyilkosságra, egyértelműen gyilkosság. Azt mondja Jézus, ne attól féljünk, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem attól, aki a testtel együtt a lelket is elveszítheti a gyehenna tüzében. Én tudtommal senkit sem öltem meg fizikailag, testileg, de lelkileg több embert a vesztelem útjára vezettem azáltal, hogy súlyos sebet okoztam a lelkében. Például több lánynak is elvettem az ártatlanságát. Azáltal több gyermeket kiráncigáltam a gyermekkorból, avagy az édenből. Egyet sem tudtam visszavezetni oda. Bár a mi atyánk megadta, hogy a bizonságaim által többen ráléphettek az élet keskeny útjára, amely visszavisz az édenbe, azokat, akiket én ráncigáltam ki onnét, az édenből, nem tudtam visszavinni oda. Szóval én mindenképp gyilkos vagyok. Isten azt mondja, aki gyűlöli az ő embertársát, gyilkosságot követel az ő szívében. Tehát, ha nincs tér és nincs idő, a gyűlölet instant gyilkosság. A negyedik pontban említett, gondatlanságból elkövetett gyilkosság is gyilkosság. Tehát gondtalan voltam, azaz nem gondoltam az én embertársaimra. Szeretetlen voltam, felelőtlen voltam. Tehát Isten szerint mind a négy eset gyilkosságnak tekinthető. Még a második pontban említett, önvédelemből elkövetett gyilkosság is. Mert Isten nem azt mondja, hogy védjük meg a testi ábrázatunkat, hanem azt, hogy az ő szavával élve, beszélve védjük meg a lelkünket. Tehát Isten nem arra, főképp Jézus által, nem arra bátorít minket, hogy mi védjük meg a szeretteinket fizikailag, akár lőfegyverrel, vagy bármivel, hanem arra bátorít, hogy mi bízunk Istenben, az ő szavában. Mert ő, hogyha akarja, megvédi őket. Hogyha nem akarja megvédeni, akkor én nem tudom megvédeni őket. Sem fegyverrel, sem ágygolyóval, semmivel. Azonban ugye sok bizonság van arról, hogy az Úristen hogy védte meg az ő gyermekeit és az ő gyermekeinek a szeretteit. Sőt, elmondtam azt is, hogy a kedves barátomnak a testvérét Isten feltámasztotta a halálból. Tehát mivel a kedves barátom és az ő kedves felesége befogadták Isten kegyelmét az ő házukba, a Krisztus az ő házukba, az a kegyelem, mint hogy megvan írva, kiterjedt az ő házuk népére, az ő családtagjaikra. így a barátomnak az öcsikére is, aki halottnak volt nyilvánítva a Marosvásárhelyi kórházban, és be volt téve a többi halott közé, és egy óra múlva feltámadt. Tehát lemondtak róla, volt értesítve a család, hogy utána kell menni hullaszállítóval, mert meg van halva, és egy óra múlva megint hívták őket, hogy az öcsike újból él. Szóval ilyen Istennek a kegyelme, és az ő védelme. Tehát nem, hogy hagyná, hogy csak úgy megöljék az én szeretteimet, az én húgaimat sem engedte Isten meghalni, pedig bűneik szerint ők is megérdemelték volna, pontosan úgy, mint én. De nem hagyta, hogy meghaljanak, nem hagyta, hogy elvesztenek. Én nem kellett őket megvédjem, én Isten szavával védekeztem, és harcoltam értük. Beszéltem velük Isten szaváról, imádkoztam értük, és némely barátom is, akiket Isten arra indított, imádkoztak az én húgaimért. Tehát én nem fizikailag, nem karddal, nem puskával, nem puskaporral védekeztem, hanem az élő Isten szavával. És mostanig hála legyen és dicsőség a mindenható Istennek, a húgaim is élnek. Hogy azután hogy lesz, hogy a kegyelemmel majd ők visszaélnek, vagy pedig élnek, ezt ők kell, hogy eldöntsék, én helyettük nem tudok dönteni. Tudok imádkozni, meggyőzni sem tudom őket semmiről, azonban ők kell, hogy eldöntsék azt, hogy tehát a lehetőség fel van kínálva, ők kell, hogy eldöntsék, hogy a kegyelemmel élnek, vagy pedig visszaélnek. Többen mondták, hogy a gyilkosai szívességet tesznek nekik, mert azáltal az atyához jutnak. Tehát Pál úgy fogalmaz, hogy a halál neki nyereség. De az apostolok nem féltek a haláltól. Mekkora szabadság emberek, amikor nem félsz a halál, nem akarsz védekezni, nem félsz a haláltól. Mert a lelked már teljesen tiszta. Fel van kisztve arra, hogy átlépje a halál küszöbét. Ez a szabadság emberek, nem az, hogy 100 évet élünk a rothadásban és a rothadásnak. Tehát Istennek a gyermekei, most én nem tudom, hogy mennyire vagyok ebben az állapotban, fogalmam sincs, az teljesen biztos, hogyha nekem Isten nem adja meg azt a kegyelmet, amit Istvánnak, akkor én félni fogok, hogyha engemet meg akarnak ölni. Azonban, hogyha az ő szent lelke velem van, akkor nem fogok félni, amikor meg akarnak ölni, hanem imádkozni fogok az én gyilkosaimért. Hogy a Biblia mitől szent? Attól, hogy nem csak a szent dolgokról számol be, hanem minden szentségtelen és tisztátalan dologról is. Dávid paráznaságáról például, Mózes gyilkosságáról, Salamon bálványimádatáról, az apostolok gyalóságairól, stb. Tehát attól szent a Biblia, hogy a szentségtelen dolgról is igazságosan beszámol. Hány olyan történelemkönyvet ismerünk, amely tisztességesen beszámol a nép gyalóságairól, bűneiről, istentelenségeiről, amik maguk után vonták a nyomorúságot. Tehát nem sok ilyen könyvet ismerünk. Nem sok ilyen történelemkönyvet ismerünk. Én csak egyet ismerek ilyent, a zsidók történelemkönyvét, ami maga a Tóra, amiben nem csak az erényeik vannak leírva a zsidóknak, hanem a gyilkosságaik, paráznaságaik, gonoszságaik, engedetlenségeik és azok következménye is. Tehát az is megvan írva, amikor Isten felemelte őket engedelmességükért, tehát megdicsőítette őket, és az is megvan írva, hogy megdolgálta őket, és megengedte, hogy a jelentelenek elvesszenek, ahogy azóta is megengedi a világ minden táján, minden nemzetében. Hát Isten mindig is megengedte, hogy a jelentelenek elvesszenek, akik mindig szembe mennek az élettel, és nem kell nekik az élet szava, azoknak Isten megengedi, hogy elvesszenek. Erről szólt a 40 év puszta, a 40 napos járóföldön, mert a járóföld Egyiptom és a Kánaán földje között 40 nap lett volna. De mégis Isten 40 évig hordozta a zsidókat a pusztában annak céljából, hogy az útjuk kiessen. Tehát a jellemtelen zsidó, aki visszakívánkozik Egyiptomba, vissza a bálványimádatba, vissza a bűnbe, azok kiessenek. Tehát ez történt, ezért lett a 40 napos járóföldből 40 év puszta. És még így is nem mondhatták el zsidók, hogy bementek ők ugye a Kánaán földjére, és ők teljesen szentek voltak. Nem igaz, hogy teljesen szentek voltak. Valamennyire a nép megtisztult. Az úcsú, a konkoly kiesett belőlük. És ezt Isten megengedte úgy a magyarokkal, mint a románokkal, mint az oroszokkal, mint az ukránokkal, ezt mindig is megengedte, és meg fogja engedni. Ez is egy univerzális törvény, ha úgy tetszik. Kozmikus törvény. Vagy inkább mondjuk az, hogy törvény a nap alatt. Mert a nap fölött teljesen más törvények vannak, az teljesen biztos. A mennyország törvényei. Mennyország törvénye, a szeretet törvénye. Szóval a jellemtelenek, akik minden csoda és dicsőséges dolog ellenére is fellázadtak Isten ellen, elvesztek a pusztában. Ez történt konkrétan. Az Úristen, mint tapasztaljuk, azóta is megengedi, hogy a jelentlenek elvesszenek. A Covid is ítélet volt az ő részéről. Tetszik vagy nem, tudom, hogy a mai viszkető füleknek ez csúnyán hangzik, hogy jaj, nem, mert Isten a feltétel nélküli szeretet, hogyha Isten a feltétel nélküli szeretet emberek, ami hazugság, ez hazugság emberek, a szeretetnek vannak feltételei, mert hogyha én azt nem fogadom el Istentől, akkor én már is feltételt szabtam a szeretetnek. Így van-e? Tehát Isten hiába akar engemet szeretni, hogyha engemet nem érdekel az élet törvény, az ő szava, akkor mind hiába próbál engemet szeretni, el fogok veszni. És így jön az ítélet, így hozza magára az ember az ítéletet, ami van Isten részéről. Tehát a Covid is ítélet volt Isten részéről. Minden úgy történt, ahogy a Jelenések könyvében meg van írva, amiről többször is beszélhettem, hogy azokat az angyalokat az Eufrateszen, hogy eloldozta mindenható Isten is, megtörtént a pusztítás. Hogy az ucsú, a konkoly essen ki. Mert többször mondtam, és ez megint turván hangzik, de muszáj elmondjam, hogy Isten nem akar termelő-fogyasztó, szaporodó biorobotokat tenyészteni a Földön. Tehát biozombikat Isten nem akar tenyészteni. És ezért fogja megengedni, és engedi meg minduntalan, hogy az ucsú, a konkoly elvesszen, kivesszen. Tehát Isten megengedte a Covid-ban is a pusztulást. Ezzel párhuzamosan ő megmutatta a szabadulás útját is, hogy akik hozzáfordulnak nyomorúságokban, és nem a sátán fattyaihoz, és a tudományhoz, megmenekülhessenek. Tehát akik hozzáfordultak, mert ő hallatta az ő szavát, hallatta általam, és hallatta az ő bizonságtevői által a világ minden táján. Tehát a Jézus bizonságtevői által ő hallatta az ő szavát, és figyelmeztette az embereket, hogy mi a Covid, és mi a vakcina. Tehát sokan hallottak arról, hogy mi a Covid, és mi a vakcina, mert Isten gyermekei beszéltek. És nem csak Isten gyermekei, hanem ő megengedte, hogy még mások is beszélnek arról, hogy ez a vakcina az nem oda visz, ahol bárki szeretne menni. Mint ahogy nem is úgy történt. Szóval az ítélet az volt a Covid-ban, de ugyanakkor volt kegyelem is. Ő megmutatta a szabadulás útját. Sokan a Covid-ban forultak hozzá, nyomorúságokban, és megmenekültek, és megismerték az ő szavát, és újjá születtek, némelyek újjá születtek. Sajnos némelyek már vissza is mentek a világba, a test szolgálatába, az anyagiak szolgálatába, a mamma szolgálatába. Ez van. Szomorúan mondom, de ez van. Ez újabb kérdéseket vet fel, mégpedig azt, hogy Isten nem sajnálja azokat, akik elvesztek a Covid-ban. Kérdés, ha egy tányér finom eledelt, amit nagyon szeretsz, tegyük fel a kedvenc eledelet, valaki megfogja azt a tányér eledelt, és kiveti a kutyáknak, azt sajnálod, így van-e? Tehát én is, hogyha a kedvenc eledelemet látnám, éhes vagyok, és valaki azt megfogja a szemem láttára, és kiveti a kutyának, akkor azt én sajnálom. De ha már elfogyasztottam azt az eledelt, és trágya lesz belőle, ürülék lesz belőle, nem sajnálom, hogy távozik a szemésztőrendszeremből. Nem mondom azt, hogy úgy mekkora kár volt érte. Örültem, hogy megszabadultam attól, mert abban már nem volt semmi, tápláló anyag, vagy tápláló eledel, vagy táplálék, ugye? Mert ami táplálék volt benne, azt az én szervezetem azt már hasznosította, és azt felszívta. A többi az salak és trágya, és azt én nem sajnáltam. Senki nem sajnálja az ürülékét lehúzni a vécén, így van-e? Ahhoz, hogy sajnálni tudjunk valamit, ez fontos megérteni, hogy tehát ne menjünk bele az érzelgőségbe, mert többször mondhattam azt, hogy a Jézabel érzelgőség, érzelgőség egyenlő Jézabel, a mai világ, főképp, tehát már a kereszténység is, Jézus szavai szerint a kereszténység is le van uralva az érzelgőség által. Nem beszélve a New Age ezotériáról, ahol a folyton a feltétel nélküli szeretetet hirdetik, ami nem létezik, olyan nincs emberek, hazugság. Hazugság az. Tehát ahhoz, hogy sajnálni tudjunk valamit, abban a valamiben kell, hogy legyen valami értékes, sajnálni való. Ha pedig nincs, akkor nincs amit sajnálni. Tehát az ürülékemben nincs, amit sajnáljak én. Nem szoktam sajnálni, ha elmegyek a bodira, akkor nem szoktam sajnálni azt, hogy az a drága eledel kiment az emésztőrendszeremből. Azt mondja a próféta Isten fiáról, jól figyelj, azt mondja a próféta Isten fiáról, hogy a megrepett nátszálat nem töri ketté, a pislákoló lámpa belet nem oldja ki. Sőt, azt mondja, hogy akartuk meggyógyítani Babilont, de nem akart meggyógyulni. Tehát Isten irgalmas, egyértelműen le van írva, sok helyen, rengeteg helyen le van írva, hogy Isten irgalmas. Mi a Babilon? Irak? Nem. A mai Babilon az már nem Irak emberek, hanem az Hollywood, az New York, az Budapest, de még Gergyó is. Ez Babilon. És Isten folyamatosan próbálta meggyógyítani Babilont. A magyarországi Babilont, az erdélyi Babilont, a székely Babilont, az amerikai Babilont. De Babilon nem akart meggyógyulni. Küldött Isten profitákat, apostolokat, írástudókat, hogy figyelmeztessék az embereket, de ma már jóformán senkinek nem kell Istennek a szava. Mert ahogy Pál apostol mondja Timóteusnak, és nekem, és neked is mondja Pál apostol, hogy hirdest az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts teljes béketüréssel és igazsággal. Mert lesz idő, és az most van, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és a józanságtól, az igaz tudománytól elforítják az ő fülöket. Emberek, ez most van. Az ezotéria leszedálta Székelyföldet, Jeruzsálem Miklóst, sőt a kereszténységet is teljesen megfertőzte a Jézabel szellemiség, az érzelgőség, a Baál szellemiség, a Bálám szellemiség, a Nikolaiták szellemisége. Erről többször beszéltem. Jézabel szellemisége. Tehát a kereszténységet teljesen megfertőzte az érzelgőség. Kevés már a józanság. Az emberek le vannak szedálva. Azt hiszik, hogy Istennel vannak, miközben még meg sem szabadultak a bűneiktől. Van egy olyan felvétel, ajánlom a figyelmetekbe, hogy nem tudom befogadni Jézust a szívembe, valami ilyesmi. Befogadni Jézust a szívembe. Írd be a YouTube-on, vagy a kiáltószó.hu-n is meg fogod találni. Tehát teljesen egyértelmű emberek, hogy Isten irgalmas. Az Ószövetségben is irgalmas volt. Volt olyan, amikor bementek a zsidók Kánaán földjére. Isten azt parancsolta, hogy bizonyos népekkel nem vívhattak harcot. Azért, mert azt mondta, hogy nekik fizetnetek kell, hogy megvásároljátok tőlük a földjükön való átkerés jogát. Mert nekik nem járt le a kegyelmi idő, velük nem harcolhattok. Én nem adom az erőmet, hogy velük harcoljatok, mert nekik még van kegyelmi idejük, tőlem. Tehát a Kánaán földjén sem vívhattak a zsidók harcot akárkivel, csak azokkal, akik már teljesen az állatok szintjén éltek. Teljes bálványimádat, teljes testiség, szodomia, élvezetek, teljes testfüggőség, kardanitás. Na azokkal vívhattak harcot, és Isten adta az erejét. Vívják meg a harcot velük. Azt mondja a másik parancslat, hogy a bálványimádat miatt, a róla alkotott hamis, fizikai és szellemi képek miatt, tehát a bálványimádat az tulajdonképpen az Istenről alkotott hamis fizikai képek, például mit tudom én, Szuzonya szobor, vagy Jézus szobor, vagy akármilyen szobor, vagy az elménkben alkotott képek, hogy az is bálványimádat. Tehát Isten megbünteti a szülők vétkeit harmad, és negyedíziglen, tehát 4 generáción keresztül megbünteti a szülők vétkeit, de irgalmasságot cselekszik 1000 íziglen azokkal, akik ragaszkodnak az ő szavához, és az ő parancsolatait megtartják. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát ő igazságos, és van ítélet, emberek, van ítélet is. Nincsen ilyen feltétel nélküli szeretet. Ilyen van az amerikai filmekben, a jógában, a meditációs tanfolyamokon, meg az ezotériában, ott, ahol pénzért eladják neked a hazugságot, és a könyveket, ami tele van hazugsággal. Kicsi igazság is van benne, és nagyon sok hazugság, ami megfertőzi teljes mértékben a tartalmat. Tehát Isten igazságos, és van neki igazságos ítélete, mint ahogy tapasztaljuk folyamatosan. Egyszerű példa. Azt hozza fel a lélek, hogy a mai világban már nincsen törvény. A törvény szerint nincs olyan, hogy az asszony lakodik a férfin. Tehát a földi törvények szerint a nap alatt az asszony befogja a száját, és engedelmeskedik a férjének, és a férfi is befogja a száját, és engedelmeskedik a fölötte levő hatalmasságnak. Ezek a földi törvények? Igen ám, de mi ezeket már megtapostuk. Nekünk már nem kell törvény, nem kell semmilyen törvény. Egyenjogúság van, emancipáció. És mi történt ennek következtében? Az történt, hogy a nők egyenjogúak, sőt most már lassan uralkodnak is a férfiakon. Meg van minden engedve. Jogaik vannak. Jogok vannak, de nincsen kötelesség. Sem a nőknek, sem a férfiaknak. És nincsenek törvény alatt. De azonban az történik, hogy nagyon sok nő megjelenik a medganat, a petefészek daganat, vagy a ménynyakrák, és így tovább, és így tovább. És sokkal nagyobb borzalmakon kell keresztül menjen, Azáltal, mintha a törvényt tisztességesen megtartotta volna az ő kedves férjével szemben. De ma már nincsen törvény, emberek, nincsen semmilyen törvény. Sem Gyergyóban, se Amerikában, meg pláne nincs, onnét jött a törvénytelenség. Nincs törvény. A kegyelem az nincs, vagyis kegyelem az lenne, de nincsen kegyelem igazság nélkül. Az igazságot megtapostuk, teljesen szétszedtük, megtagadtuk a hivatalos evangéliumokat, ami le van írva, és ami mellett Isten hatalommal és erővel bizonságot tesz ma is, csodákat tesz, és elfogadtuk helyette az úgynevezett apokrifokat, apokrif iratokat, és nem történik újjászületés. Van egy csomó misztikus tudás a fejünkben, és nem történik újjászületés. Tehát ez a következménye annak, hogy a törvényt megtapostuk, emberek. És többször elmondtam, emlékeztek, hogy a barátom, nagymamája azt mondja, hogy ő életében csak egy pofont kapott az ő férjétől, de többet nem kell kapjon. Ez a mai női füleknek ez Isten káromlás. Szentségtörés. Hogy mondhat ilyet, hogy ő a férjét megpofozta, és ő nem jelentette fel a rendőrségen, meg nem panaszkodott, meg ilyenek. És elmondta, és megint elmondom a történetet, hogy halljátok meg, hogy hogyan történt ez régebb. Elmentek egy lakodalomba, a férfi és a nő az szépike volt, csinos hölgy volt. És a lakodalomban más férfiaknak is feltűnt az, hogy az a nő, ez a fiatal hölgy csinos. Azonban a hölgynek is feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő csinos. Igen ám, de az ő férjének is feltűnt, hogy az ő feleségének feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő csinos. Érthető? A férfinak is feltűnt az, hogy az ő feleségének feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő csinos. És ugye ő rá is játszott erre, ugye? Ugye ez a bűbáj, ami van a nőkben általában, amivel elcsábítják a férfiakat. A férfi annyira tisztességes volt, egy szót nem szólt. Véget ért a lakodalom, szépen hazamentek, és mielőtt a kapun bementek volna, adott egy hatalmas pofont a feleségének. Az belesett a sáncba, és utána kiszállt a sáncból, egy szót nem szólt, tudta, hogy miért kapta a pofont, a férfi is tudta, szépen bementek is, el volt intézve minden. És ez a nő több pofont nem kellett kapjon az élettől. És nem kellett őt kibelezzék, sem a petefészkét nem kellett kivágják, sem a ményakrákkal nem kellett megműteni, sem a melleit nem kellett levágni, semmilyen problémája nem volt neki. 93. éves korában megboldogult úgy, hogy látta az angyalokat. Látta az angyalokat. Kérdezte az unokáját, hogy kik ezek itt? És azt mondja az unoka, hogy hát nem tudom, nagymama, nem tudom, én nem látok senkit. Talán angyalok? Kérdezte az unoka. És azt mondja, hogy lehet, mert jól öltözöttek. Emberek, itt kezdődik a tisztesség, és a törvény, és a kegyelem, és az igazság, és minden. Nem ott, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és közben a lelkünk teljesen ripityára megy, teljesen tönkre megy a lelkünk. Tehát Isten igazságos, és van ítélet, azonban az ő kegyelme képletesen háromszorosa az ítéletének. Tehát ahogy azt mondja, hogy megbünteti az atyák vétkeit harmad és nyelízilen, akik bálványimádatban vannak. Tehát faragott képet csinálnak maguknak, vagy szobrokat, vagy pedig az agyukban faragnak olyan Isten képet, ami nem létezik, ami hazugság, ami tele van hazugsággal. Ez bálványimádat, emberek. Megbünteti a szülők vétkeit harmad és negyed ízillen. Azonban irgalmasságot gyakorol ezer ízillen, emberek. Ez Istennek a kegyelme. Nekem például azt mutatta mindenható Isten, hogy rengeteg lélek van Kárpát-medencében, Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön is, akik már átlépték a menthetetlenség küszöbét, ami miatt be fog következni az ítélet. Mint ahogy a második világháború 56-ban, vagy a Covid idején is bekövetkezett. Mert az emberek meggazdagodtak, felfúvalkodtak, és mindenki báványimádó lett, azáltal, hogy az ő elméjében olyan Isten képet farag, amilyent akar, ami által eltávolodik az élő Istentől, akinek valóságos hatalma van arra, hogy megtartsa az ő életét és az ő lelkét. Tehát az emberek a fejükben elképzelt Isten képek miatt eltávolodtak az élő Istentől, az ő szavától, az ő törvényétől. És hát mivel a kedves barátom nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy meddig nevezhető gyilkosnak az, aki 20 évvel ezelőtt gyilkolt, elmondom, miért tettem fel ezt a kérdést. Épp azért, mert ahogy a kedves barátom is mondja, a törvény örök érvényű. Ahogy Jézus mondja, fel nem bontható. Ezt nevezik a modern spirituális irányzatok ok-okozat, kiegyenlítődés, polaritás, stb. Törvényének. Tehát törvény az mindenképpen van. Egyszerűen fogalmazva, a törvény. Ha elveszünk valahonnét valamit, oda tenni is kell valamit. Tehát a hiányt, amit okoztunk, azt pótolni kell valamivel. Ha elvettünk valamit, azért meg is kell fizetni, stb. És ez a törvény örökérvényű. Úgy fogalmazza az írás, hogy szemet szemért, fogad fogért. Ha valamit elvettünk valahonnét, oda tenni is kell valamit. Ez a kiegyenlítődés, úgymond, ahogy mondják, hogy az ezotériában törvénye. Azért használtam a gyilkosságot a kérdésben, mert a mi szemünkben az nagyobb bűn, mint például a füllentés. És még nyilvánvalóbb, hogyha valaki a börtönben ült 20 évet az elkövetett erőszak és gyilkosság miatt, az továbbra is gyilkosnak nevezik. Tehát nem tudok én olyanról, hogy valaki leülte a tegyfett 10 év börtönt, és ő már nem gyilkos. Tehát mindenki tudja róla, hogy ő gyilkolt. Tehát a bélyeg rajta van. Még úgy is, hogy leülte a büntetést. Tehát a letöltött börtönbüntetés nem vette le róla a gyilkos bélyeget. Vajon a hazugsággal ez másképp lenne? Kényelmetlen kérdés, mert ebben most már mindenki bűnrészes. Tudjuk jó, hogy nem mindenki gyilkolt fizikailag, de a hazugságban mindenki bűnrészes. Főképp az önállításban a mai világban. Vajon a hazugsággal ez másképp lenne? Tehát akinek csak annyi bűne van, hogy 20 évvel ezelőtt egyszer hazudott, az ma már nem hazug? Ha ez így van, akkor melyik volt az a pont, amikortól ő már nem hazug? Vagy megszabadult a hazug bélyektől? És ezt a kérdést fel lehet tenni az összes bűnre, amire kitér a 10 parancsolat. Ha valaki Isten nevét egyetlen egyszer hiába vette, ezelőtt 30 éve, és azáltal Isten káromlóvá vált, mert az Isten káromlás az, amikor én Isten nevét hiába veszem. Tehát poént csinálok az ő nevéből például, vagy az ő nevét én szörnyűködésre használom, vagy undort kifejezni, vagy tehát teljesen olyan kontextusban használom az ő nevét, ami teljesen illetlen, mert ő Isten azt akarja, hogy használjuk az ő nevét. Tudd meg tőlem, általam, hogy a mindenható Isten a te teremtőt akarja, hogy használd az ő nevét. Amikor az ő szabáról beszélek, az ő törvényéről beszélek, ő kéri tőlünk, hogy használjuk az ő nevét, és hivatkozzunk rá, hogy Isten ezt mondja, ezt nem én mondom, ezt Isten mondja. A te teremtőt, az én teremtőm, a mi teremtünk, a mi atyánk. De azt mondja, hogy nem hagyja büntetlenül, ha valaki az ő nevét hiába veszi. Szóval, hogyha valaki 30 éve ezelőtt Istennek a nevét hiába vette, és azáltal Isten káromlóvá vált, gondolod, hogy ma már nem Isten káromló csak azért, mert eltelt 30 év? Tehát a 30 év feloldotta ezt a bűnt, ezt a bélyeget lemosta az ő lelkéről? Ez a kérdés. Mikor és hogyan szabadult meg ő ettől a bélyektől? Vagy ha valaki 10 évvel ezelőtt paráználkodott, és azáltal paráznává vált, mikortól lehet azt mondani rá, hogy nem parázna? Egyszerű kérdés. Tehát van fizikai bizonyíték is arra, hogy ő paráználkodott, mert már nem, ugye, főképp nőknél, már nem ártatlan, tehát már nem szűz. Ha én 20 évvel ezelőtt megöltem valakit, csak attól, hogy az nem derült ki, megúsztam-e azt, hogy rám tapadjon a fenevad bélyege? Mi szerint gyilkos vagyok? Természetesen nem. Ugyanígy, a 20 évvel ezelőtt csak egyszer hazudtam, én ma is hazug vagyok, még akkor is, ha senki emberfia nem emlékeztet engem arra, hogy 20 évvel ezelőtt becsaptam valakit. És ezek a bűnök a bélyegek, a fenevad bélyegei emberek. Ezek a bűnök a fenevad bélyegei. A fenevad emberi természet, ádámi természet, kaini természetnek a bélyegei. Kain is felvette a fenevad bélyegét. Ő meg lett Istentől bélyegezve. Kain gyilkos. És mi ugye általa és utána következtünk. És valamelyest örököltük, szépen eltanultuk a szüleinktől, a nagyszüleinktől a gyilkosságot, és a társadalomtól, és minden más bűnt. Jól figyelj, kérlek. A bűn jelentése az, hogy életellenesség. Életellenesség. És ez értelemszerűen az élet ellenségévé tesz engem. Ha pedig az élet ellensége vagyok, nem maradhatok örökkön az életben. Logikus, nem? Hogyha az élet ellensége vagyok, akkor el fogok távolodni az élettől előbb-utóbb, és el fogom veszteni az életemet. Tehát, hogyha bűnös vagyok, életellenes vagyok, akkor el fogom veszteni az életemet. A másik dolog, ha csak egy picit vagyok az élet ellensége, csak egy picit, mert 10 évvel ezelőtt füllentettem valakinek, attól még mindig az élet ellensége vagyok. És aki az élet ellensége, a legelemibb logika szerint sem maradhat örökön életben. Ezért mondja Teremtőnk, hogy a bűn zsoldja a halál. Magyarul az életlenesség következménye a halál. És ez az örök érvényű törvények szerint teljesen értelemszerű. Tehát az életlenesség következménye a halál. Ez a törvény szerint zsold jelentése fizetség. Tehát a halál Isten fizetsége azok számára, az örök érvényű törvény, mert Istenben van a törvény. Isten gyakorolja a törvényt a világban, ebben az elbukott világban is. Ő a törvényosztó, az igazi törvényosztó. És ő azt mondja, hogy a bűn fizetsége a halál. A bűn zsoldja a halál. Tehát a halál Isten fizetsége azok számára, akik bűnt követtek el, és azáltal az élet ellenségeivé váltak. Az a tény, hogy a testünknek meg kell halnia, azt igazolja, hogy a törvény sérthetetlen és felbonthatatlan. Más szóval, Isten halálosan komolyan veszi a bűnt. Ha eddig életem során csak egyetlen bűnt követtem volna el, ugyanúgy az élet ellensége lennék, mint ha egyebet sem csináltam volna, csak bűnöztem volna egész életemben. Egy egyszerű allegória. Ha a színpad és a nézőtér között van 100 fekete függöny, amelyek közül 99-et felemelünk, és egyetlent hagyunk. A nézőtérről ugyanúgy nem fogják látni a színpadot, mint ha az összes függönyt lent hagytuk volna, mint ha az összes függöny le lenne engedve. Tehát egyetlen pici bűn is éppen úgy elválaszt Istentől és az élettől, mint 100. Tehát ott tartunk, hogy eddigi cselekedeteim szerint én nem csak egy vádpontban vagyok vétkes, tehát én magamról beszélek, nem a barátomról. Én nem csak egy vádpontban vagyok vétkes, hanem az összesben. Mind a 10 parancsolatot megszegtem. És mostanig nem volt egy olyan pont az életemben, amikortól azt mondhatnám, hogy nem vagyok hazug, nem vagyok gyilkos, nem vagyok tolvaj, nem vagyok parázna, nem vagyok Isten káromló. Tehát nem volt mostanig az életemben olyan pont, amikortól azt mondhatnám, hogy én mostantól már nem vagyok gyilkos, nem vagyok tolvaj, nem vagyok parázna. Mellesleg az Ószövetségben, aki fölöslegesen használta Isten nevét, azt kivégezték. Ennyire komolyan vették akkor a törvényt. Ez pedig arra volt jó, hogy Isten neve és szava alkalmas volt a bűnökből való megtisztulásra, megigazításra, gyógyításra. Mi pedig poént csinálunk az ő nevéből. Mert a modern embernek már mindent is szabad. Számára már semmi sem szent. A Biblia sem szent. Isten sem szent. Azt gondolunk róla, amit akarunk. Sőt, figyelmen kívül hagyva Isten szavát, ami mellett ő erővel és hatalommal ma is bizonságot tesz, azt gondolunk Istenről, amit akarunk. Az elménkben olyan istenképeket faragunk, amelyek megfelelnek a jelenlegi ízlésünknek, kívánságainknak. Továbbá Isten szava azt is mondja, hogy sem a bujálkodók, a csábítók, a bűbájosok, sem a varázslók, sem a jelmagyarázók, sem a paráznák, sem a részegesek, sem a hazugok, sem a gyávák, sem a tolvajok nem örökölhetik az ő országát, az életet, hanem ezek mind a kénkővel égő tüzes tóba vettetnek, ami a második halál. Az első halál nyilván az volt, amikor kivettettünk az Édenből, avagy a paráznaság, az önmegvalósítás és egyéb bűnök által kijöttünk a gyermekkorból. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy ezek igencsak durva és kegyetlennek hangzó kijelentések, amelyek miatt felmerül a kérdés bennünk, hogy egyáltalán van-e jóság ebben az Istenben. Lehetséges, hogy a Biblia Istene könyörtelen és bosszúálló, mint amilyennek a modern spiritualitásban leírják őt, mert ez történik. A modern spirituális tanok, jóga, reiki, meg ilyen meditációs tanfolyamok, meg minden, ahol ezt tanítják, az önmegváltást tanítják, meg az ön szeretetet tanítják, mindenhol Istent ilyennek írják le. Tehát hazuggá teszik a Bibliát, azt hazudják 460 írva. Emberek, vigyázzatok, mert rengetegen vesztek el ilyen hazugságok miatt. Rengetegen kellett meghalnak a bűneikben, fiatalon, ezen hazugságok miatt, a villásbilla hazugságai miatt, és sok ilyen guru hazugságai miatt. Sokan el kellett vesztenek fiatalon, a bűneikben kellett meghalnak. Tehát lehetséges, hogy a Biblia Istene könyörtelen és bosszúálló, mint amilyennek a modern spiritualitásban leírják őt. Az örök érvényű törvény szerint, akinek adósága van, annak fizetni kell. Na de mi van, ha nem tud fizetni? Egyértelmű. Rabság. A tolvaj elkötötte már a pénzt, amit lopott. Nincs, amiből visszaadja. De ha vissza is adná, amit ellopott, az nem tudja nem megtörténtté tenni az ő cselekedetét. Azt a lelki bántalmat, amit okozott az embertársának, nem tudja elvenni tőle. Azzal, hogy valakinek hazudtam 20 évvel ezelőtt, én eltérítettem őt az útjáról, az jó útjáról, és nem tudtam visszatéríteni. A hazugság bélyege továbbra is rajtam van, ami azóta is beárnyékolja és terheli az én lelkemet. Érthető emberek? Én 20 éve hazudtam, vagy becsaptam valakit, azáltal eltérítve őt az útról, az jó útjáról, az élet útjáról. És én nem tudtam visszatéríteni, mert én többet nem is találkoztam vele. Egyszer neki hazudtam, becsaptam őt, azzal én mentem tovább. És ő egy teljesen más irányba indult el, miattam. Ez itt a hazugság bélyege továbbra is rajtam van, ami azóta is beárnyékolja és terheli az én lelkemet. Mit mond a modern spiritualitás? Nézzük meg, hogy ő mit javasol erre a kérdésre, hogy mikor szabadulhat meg az ember a gyilkos bélyektől. Azt mondja, hogy az okokozat meg a kiegyenlítődés törvénye szerint az elkövetett bűnért nekem fizetnem kell. Ezt mondja a modern spiritualitás. Tehát elhiteti velem magyarul, hogy én tudok fizetni az én bűnömért. Hogy én ki tudom fizetni a kártérítést. Holott ez nem igaz. Nem tudom kifizetni. A legtöbb vádlott nem tudja kifizetni a kártérítést. És a rabságba kerül. És a test halála után pedig örök rabságba kerül. Tehát azt mondja a modern spiritualitás, hogy az okokozat meg a kiegyenlítődés törvénye szerint az elkövetett bűnért nekem fizetnem kell. És bejön a reinkarnáció elmélete. Elmeélete. A reinkarnáció elmeélete. Miszerint, ha netán nekem nem sikerült fizetnem ebben az életben, akkor a következőben, tegyük fel, binán születek, és azáltal fogok fizetni. A kérdés az, hogyha nem tudtam fizetni, amikor még egészséges voltam, hogyan tudnék fizetni akkor, amikor béna vagyok? És ha adóssággal távozok ebből az életből, akkor hogyan jöhetnék vissza a következő életbe olyan gazdagsággal, amiből tudnék fizetni? Tehát ha lenne reinkarnáció, oda is Isten hatalmas kegyelme kellene, hogy engem, aki adóssággal távoztam ebből a világból, gazdagsággal küldjön vissza ebbe a világba. Tehát még ott is hatalmas segítségre lenne szükségem Istentől, hogy én visszajöhessek ebbe a világba, ha lenne reinkarnáció. A másik kérdés a reinkarnáció kapcsán. Ha az én lelkem bizonyítottan hajlamos a bűnre, tehát hangsúlyozom, hogyha az én lelkem bizonyítottan hajlamos a bűnre, magyarul az adósság halmozásra, mi a garancia arra, hogy a következő életben majd csak törleszteni fogok visszajönni? Tehát mi a garancia arra, hogy a következő életben majd csak és kizárólag törleszteni akar az én lelkem, nem pedig halmozni? Semmi. Mert nem volt egy olyan pont az ő életében, ahol ő megszabadult attól a bűntől, amely révén adósságot halmozott. Nem gyűlölte meg magában azt a jellemet, amivel adósa lett a földi életnek. Hogy is gyűlölhette volna meg, amikor az elméje arra volt kondicionálva a hamis tanok által, hogy fogadja el és szeresse önmagát olyannak, amilyen? Az ezotériában, a modern spiritualitásban azt tanítják, hogy fogadd el magadat, és szeresd magadat olyannak, amilyen vagy. Ez a tan egyébként egyenesen hazuggá teszi Jézust. Aki azt mondja, aki nem gyűlölte meg még a saját lelkét is, az ő bűnös lelkét, jellemét, nem követheti őt az életre. Miért is akarná őt követni, hisz jól érzi magát a bűnben? A tékozló fiúnak a történetben meg kellett gyűlölnie magát ahhoz, hogy elinduljon vissza az atyához, az atya házához, és őszintén meg tudja vallani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. De ez, hogyha valaki az ezotériában van, a modern spiritualitásban, nem fog megtörténni. Az ember szeretni fogja önmagát a bűnben. A bűnben. Jézus pedig azt mondja, hogy aki nem gyűlölte meg a saját lelkét is, nem az ő régi lelkét, aki nem gyűlölte meg, nem követheti őt. Aki nem szembesült a bűneivel, az nincs, ahogy kövesse őt. Hogyha valaki leamortizálja magát, tehát tönkreteszi magát fizikailag, erkölcsileg, lelkileg, miből tudna ő adósságot törleszteni egy következő inkarnációban? Érthető a kérdés? Hogyha valaki tönkretette magát fizikailag, erkölcsileg és lelkileg, sok adósságot halmozott, hogyan tudna ő adósságot törleszteni egy következő reinkarnációban? Csótányként? Emberek, őrültség. Őrültség, amit tanítanak. Amúgy én beszéltem a reinkarnációról korábban, és elmondtam, hogy a reinkarnáció az hogy lehetséges. Azt hiszem, hogy az a címe, hogy Reinkarnáció Jézus szavai szerint, tehát írd be Reinkarnációs Jézus, és ki fogja adni a kiáltószó.hu-n azt a felvételt, amiben arról beszélek, hogy Jézus mit mond a reinkarnációról. Egyáltalán, tehát még egyszer a kérdést, hogyha valaki annyira tönkretette magát fizikailag, erkölcsileg és lelkileg, hogy belehalt az ő bűneibe, miből tudna ő adósságot törleszteni egy következő inkarnációban? Egyáltalán miből lenne neki annyi ereje, hogy újból testet öltsön? Ha azt ő mind eltékozolta, és továbbra is a tékozlás szellemisége uralja az ő lelkét. Tehát logikailag is eléggé könnyen megtámadható és leleplezhető ez a tan, amiben a modern spiritualitás követői hisznek. Tehát az örök érvényű törvény szerint törleszteni kéne az adósságot, de nincs aki, és nincs amiből, mert tönkre van menve a lélek, tehát kárt vallott a lélek, súlyos károkat szenvedett a lélek, tehát gyógyíthatatlan károkat szenvedett a lélek. A kározat szó jelentése az, hogy gyógyíthatatlan károkat szenved a lélek, amikor már teljesen eltorzul. Hogyan tudna bárki is törleszteni bármilyen adósságot, akinek nincs amiből törleszteni? Mert elszakította magát Istentől. Nincs amiből törleszten. Azáltal, hogy hazug Isten képekben hitt, nem az élő Istenben. Az élő Isten minden éjjel tanít engemet. Estétől reggelig adja az álmokat, a képeket, szembesít a bűnömmel, ha valamit rosszul csináltam. Egyfolytában tanít. Ilyen az élő Isten. És másnap arról beszélek, és adja az erőt, a bátorságot, hogy beszéljek emberekkel. Az ő szaváról. Csodákat tesz, gyógyít embereket, azáltal, hogy hallják az én szavaimat. Ezt többször megtette. Tehát az örök érvényű törvény szerint, tehát a kiegyenlítődés törvénye szerint, és az okokozat törvénye szerint törleszteni kéne az adósságot. De nincs aki, és nincs amiből, mert el van torzulva, ez pedig értelemszerűen örök rabságot feltételez, amit Jézus pokolnak, kárhozatnak, gyehennának nevez, tűznek nevez emberek, a gyehenna tüzének. Ez az örök kárhozat, hogy miért örök? Azért, mert a test halála után az örök kivalóság kezdődik. Megszűnik az idő, ha a test meghal, az idő megszűnik, és a lélek bekerül az örök kivalóságba, az eltorzult valóságba, a hazug valóságba, vagy pedig a mennyei valóságba. Annak függvényében, hogy ő hogyan döntött itt a földön. A kérdés tehát továbbra is fennáll. Ha gyilkoltam, hogyan szabadulhatok meg a gyilkos bélyektől? Hogy a törvény szerint ne kelljen az örök rabság helyre kerülnöm? Hát mi mossa le rólam a bélyeget? Ki mondja ki rólam, hogy én már nem vagyok gyilkos, ha én gyilkoltam? Ez Isten egyszerű válasza a kérdésre. Ő tudta, hogy Attila, amikor meglátja, mennyi adósságot halmozott a bűneivel, azzal is szembesülni fog, hogy nincs miből fizetnie. Majd ha hallja Isten szavát, a még ki nem oltott lelkiismerete által, érezni fogja, hogy az összes bűnének terhe az ő lelkén van, és keresni fogja a szabadulást. Ezért 2000 évvel ezelőtt Isten maga, tehát maga a mindenható Isten, testé lett Jézus Krisztusban, és büntelenként vállalta az én bűneimért való büntetést, a gúnyt, a megaláztatást, a kínokat és a halált. Viszont, mivel ő büntelen volt, a bűnökért való büntetés, a halál nem talált fogást rajta, tehát legyőzte a halált, és harmadnapon feltámadt emberek. Magyarul az adósságot, amit én a bűneimmel halmoztam, ő helyettem kifizette. A halálbüntetést, ami nekem járt volna a bűneimért, magára vette. A lenti bíróságon, ha valaki kifizeti a vádlottét, az óvadékot, a bíró az az embert szabadon engedheti. Mindezt teljesen törvényesen, mert valaki letette érte az óvadékot, kifizette a kártérítést. Ezt tette az Úr Jézus a kereszten. Önként letette az életét, és azáltal letette az óvadékot értem, hogy én megszabaduljak a bűneim vádja alól. De nem csak értem, hanem minden bűnösért, aki hajlandó szembesülni bűneivel, és annyira megbánja, hogy soha többé nem kívánja elkövetni azokat. Tehát ő értem, eleget tett a kiegyenlítődés törvényének, mert nekem már nem volt, amiből egyenlíteni, nekem nem volt semmi. Ő helyettem fizetett. Ő teljesen áltatlanul az önként vállalt szenvedésével, a vérével fizetett, hogy én törvényesen szabadlábra kerülhessek. És mielőtt meghalt, két dolgot mondott. Az egyik az, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Imádkozott a gyilkosaiért. Atyám, bocsáss meg nekik. mert nem tudják, mit cselekednek. 2. Elvégeztetett. Az utolsó szava az volt, hogy elvégeztetett. Más szóval, a váltságdíj ki van fizetve. Ő tudta, hogy nekem nincs, amiből fizetni. Sőt, ha lenne reinkarnáció, számomra már nincs, miből reinkarnálódni. Tehát az sincs, amiből reinkarnálódjak, mert mindent elhasználtam, mindent eltékozoltam. És az én dolgom csupán annyi, hogyha megláthattam bűneimet, gyűlöljem meg, tagadjam meg, hagyjam el azokat, térjek meg azokból. Többé ne cselekedjem azt, amiről tudom, hogy rossz, és elválaszt az élettől, és ő megbocsátja nekem azokat. Lemossa lelkemről a bűnterhét, a bűnfoltjait. Ezáltal a lelkemről elvétetik az árnyék, megnyílnak lelki szemeim és füleim. Nem csupán olvasom, hanem értem is az ő szavát. Ugyanis ahhoz, hogy a lelkem tiszta maradjon, szükséges követnem azt, aki a legnagyobb árat fizetett, azért, hogy én ne maradjak az örök rabságban. Mert hogy a test halála után megszűnik az idő, elkezdődik az örök kivalóság, és egyáltalán nem mindegy, hogy hol. Ezt a folyamatot nevezi az Úr Jézus újjászületésnek, amelyre egymástán háromszor is felhívja Nikodémusz figyelmét. Mi az újjászületés? A bűnökkel való szembesülés, őszinte bűnbánat, bűnbocsánat, ami a Jézus ártatlanul kiontott vérért ingyen kegyelemből adatik Istentől. Azután pedig a követés, az ő szavának megtartása, ami által teljesen megújul, újjászületik a mi lelkünk. Ha ez megtörténik, onnantól kezdve már nem a test és a hús, kárne irányítja a lelket, hanem a lélek irányítja a testet, a lelket pedig Isten lelke, a Szent Lélek. Tehát az újjászületés az, hogy én megláttam a bűneimet, és rosszul voltam a bűneimtől, megbántam azokat, és Isten elvette azokat tőlem, letörölte az én lelkemről, és adott új szívet, új értelmet, és adja az ő szavát, hogy a lelkem teljesen megújuljon, és hogy kövessen tudjam követni az élet urát, az Úr Jézust. Ha az újjászületés nem történik meg, a lélek a test rabságában marad, a halál után pedig nem fog tudni távozni a testből, nem fog tudni elszakadni, elvonatkoztatni a testtől, és emiatt el kell szenvednie a test rothadását, ami a pokol. Erre is egymás után háromszor figyelmeztet Jézus, amikor ezt mondja, ha a szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb néked fél szemmel bemened az életre, mint épp testtel a gyehennára vettetned, ahol az ő férgök meg nem hal, a tüzök el nem aluszik. Ha az egyik karod bűnre visz, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemened az életre, mint épp testtel a gyehennára vettetned, ahol az ő férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Ha az egyik lábad bűnre visz téged, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemened az életre, mint épp testtel a gyehennára vettetned, ahol az ő férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Emberek, ez hol van, hol az ő férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik? A temetőben, emberek. A legtöbb ember a koporsóból fogja végignézni a saját temetését, mert nem tud a testtől elvonatkoztatni, kiszabadulni a testből, mert egész életében a kárneért élt, és reinkarnálódni akart, neki test kellett, pedig meg van írva, hogy test és vér nem örökölheti a mennyek országát. A menny nem a földön van, hanem a mennyben. Nem el a fizikai testtel menjünk a mennybe, hanem a megdicsőült testtel, a lélek testtel. Ezékiel proféta által így szól az Úristen. Ezt mondjátok, mondván, bizony, ami bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennük mi megrothadunk, mi módon éljünk azért. Kérdezitek ezt, és megszabadultok. Aki hallja ezt a felvételt, kérdezze ezt, és meg fog szabadulni. Bizony, ami bűneink és vétkeink rajtunk vannak a lelkünkön, és mi bennük megrothadunk, mi módon éljünk azért, mit cselekedjünk. És Isten elmondta, elmondja. A másiken azt mondja, hogy mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Biztos nem beszél erről Dávid, hogyha nincsen rothadás. Emberek, van rothadás a lélek számára is. A lélek végig kell szenvedje a test rothadását, a fermentációt, a tüzet. Nyilván, hogyha ez nem lenne egy valós dolog, nem figyelmezhetne erre úgy a proféták, mint a Jézus szavai által. Ezt mondja az Úr Jézus. Bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, a szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val, lelkét elveszíti? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Semmit, emberek. Én semmit sem tudtam adni a lelkemért, mert a sok bűn miatt, amit felhalmoztam, nekem semmim sem maradt. Meg lettem fosztva mindentől. Ezért volt szükségem arra, hogy meglássam, belássam, hogy nincs olyan emberi technika, amely engemet megszabadíthatna bűneim rabságából. És óriási szükségem van az egyedüli tanítóm, megváltom, szabadítom kegyelmére, aki a vérével lemosta a bűn foltjait a lelkemről. A modern spiritualitás tagadja a pokol létezését, azonban Isten nem árul zsákba macskát. Ő egyenesen megmutatja, mi a tétje a földi életnek, és némelyeknek betekintést enged a pokolba is. Nekem is megengedte. Hogy miért van pokol? Azért, mert amit hallottál mostanig, nem kötelező. Isten nem kényszeríti rá senkire, sem a bűnökkel való szembesülést, sem a bűnbánatot, sem a bűnbocsánatot, sem az újjászületést. Ő ezt ajándékba adja, de csak annak, aki kéri, és hálával fogadja azt. Azt mondja Jézus, hogy kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgesetek, és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, azt talál, a zörgetőnek megnyittatik. A bűn, a lelkünkre tapadó életlenesség az, ami elválasztja az embereket Istentől. És a bűn az, amiről az ezotériában, a modern spiritualitásban nem beszélnek. Márpedig, ha a probléma okáról nem beszélnek, és arról sem, hogy hogyan lehet attól megszabadulni, valódi megoldást nem adhatnak. Jézus pedig egyértelműen kijelenti, hogy a Szentlélek Isten gyermekei által három dologról beszél. A bűn, az igazság és az ítélet. Ebből, ha az egyikről is nem beszélek, hamis prófita vagyok. Ugyanis melyik az a beteg, amely vállalna egy háromórás agyműtétet annélkül, hogy hallaná a diagnózist, és látná a röntgenképet? A 10 parancsolat a morális törvény, amely szembesít azzal, hogy mi van a mi lelkünkben, azonban a gyógyulást, a szabadulást nem tudja megadni. Csupán rámutat arra, hogy a hazugság, a paráznaság, a lopás, az istenkáromlás és a többi bűn rá van tapadva a lelkünkre, és szükségünk van a megoldásra, a gyógymódra. Viszont a gyógymódot senki sem vásárolhatja meg, mert az ajándék Istentől. Amit fizethetnék neki a gyógymódért, az is tőle van. Ezért mondja Jézus, hogy mit adhat az ember váltságul az ő lelkért. Ezért hiába valóság minden emberi erőfeszítés, technika, tudomány, pozitív gondolkodás, meditáció, egészséges táplálkozás és minden, amivel az ember ki akarná váltani magát a bűn okozta rabságból. Ezért van olyan sok helyen leírva a Bibliában, hogy nincs más út a szabadulásra, csak az, amit az Úristen kijelölt. Az Úr Jézus, akinek a nevét és a szavát szégyelli a modern ember, ezt mondja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Én vagyok az ajtó, aki az ajtón keresztül megy be, az bejár és kijár, és friss legelőt talál. Aki máshol próbál bemenni, a juhok aklába, tolva és rabló. Sajnos tudom, milyen tolvajnak is rablónak lenni, mert nekem is sokkal kézenfekvőbb lett volna bármilyen spirituális módszer a megvilágosodásra, mint a féltve őrzött bűneimmel való szembesülés, és az a fájdalom, ami azzal járt. Egészséges táplálkozás, bőjt, torna, testedzés, meditáció, humor, tánc, motorozás, rendszeres szex, önkielégítés, kalandok, utazgatás, stb. Ezek az általam kipróbált tolvaj módszerek, amelyekkel egyre közelebb kerültem a szakadék pereméhez, ahonnét már csak egy lépés lett volna a vesztem. Annak bizonyítéka, hogy Isten nem bosszúálló az, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz az ő szavában, és hajlandó leszámolni bűneivel, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus azt mondja: ne nevezzünk senkit se tanítónak, mert egy a mi tanítónk a Krisztus, doktornak se nevezzünk senkit, mert egy a mi doktorunk a Krisztus. Tehát ő úgy a tanítatást, mint az esetleges betegségekből való gyógyulást ajándékba adja mindenkinek, aki az egyenes utat választja. és én folyamatosan beszámolhattam azokról a jelekről, és csodákról, és gyógyulásokról, amelyeket ő kérés nélkül cselekedett, ami ott ezen az úton járhatok. Annak bizonságául, hogy ami le van írva a Bibliában, amellett az Úristen erővel és hatalommal ma is bizonságot tesz, ráadásul pedig a Szentlélek által folyamatosan tanít, éjjel és nappal, szüntelenül adja a megértéseket, a kijelentéseket, a látásokat, az álmokat, a látomásokat, a figyelmeztetéseket, a mindennapi kenyeret, lelki táplálékot, és Jézus szavai szerint még a földi szükségleteinkről is gondoskodik, annélkül, hogy kérnénk. Mert az is meg van írva, hogy Atyánk tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle. Az igazság az, hogyha holnap ilyenkorig írnék, vagy beszélnék, akkor sem tudnám leírni azt a jóságot, kegyelmet, dicsőséget és féltő szeretetet, amit az elmúlt 10 évben tapasztalhattam az ő kegyelme által. Meggyőződésem, hogy nincsenek olyan szavak, amelyek kifejezhetnék az ő dicsőségét. Ezért is fohászkodom azért, hogy aki e szavakat hallja, valamiképp kívánja meg az Istennel való személyes kapcsolatot, és kaphassa meg az újjászületés ajándékát, amikortól az Úristen neki személyesen kijelenti magát. Vezetni és tanítani fogja Szentlélek által földi élete utolsó órájáig. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!